Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Lázár testvérei megüzenték Jézusnak. Uram, nézd, beteg, akit szeretsz. Amikor Jézus meghallotta ezt, így szólt. Ez a betegség nem halálos, hanem Isten dicsőségére fog szolgálni, hogy az Isten fia megdicsőüljön. Jézus szerette őket, Mártát, Máriát és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy Lázár beteg, két napig ott időzött még, ahol volt, azután így szólt a tanítványokhoz. Menjünk el ismét Júdeába. Amikor Jézus megérkezett, Lázár már 4 napja a sírban feküdt. Amint Márta meghallotta, hogy Jézus jön, eléje sietett, míg Mária otthon maradt. Márta így szólt Jézushoz. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De tudom, hogy most is bármit kérsz Istentől, megadja neked. Jézus ezt felelte neki. Testvéred föl fog támadni. Erre Márta így szólt. Tudom, hogy föltámad, a föltámadáskor, az utolsó napon. Jézus folytatta. Én vagyok a föltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meg is hal, élni fog. Mindaz, aki él és hisz én bennem, nem hal meg örökre. Hiszed ezt? Márta ezt válaszolta neki. Igen, Uram, hiszem, hogy te vagy a Messiás, az Isten fia, aki a világba jön. Jézus a lelke mélyéig megrendült és megindult. Megkérdezte, hová temettétek? Ők így szóltak, jöjj, Uram, és lásd! Ekkor Jézus könnyekre fakadt. Erre a zsidók megjegyezték. Nézzétek, mennyire szerette őt. Némelyek azonban így szóltak. Ő, aki visszaadta a vak ember látását, nem akadályozhatta volna meg, hogy meghalljon. Jézus pedig, még mindig mélyen megrendülve a sírhoz ment, amely egy kővel elzárt barlang volt, és így szólt. Vegyétek el a követ. Márta, az elhunyt testvére megjegyezte. Uram, már szaga van, hiszen 4. napos. Jézus ezt válaszolta neki. Mondtam már neked, hogy ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét. Elvették tehát a követ. Jézus az égre emelte szemét, és így szólt. Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én ugyan tudom, hogy mindenkor meghallgatsz. Csak a körülálló nép miatt mondom, hogy higgyék, te küldtél engem. E szavak után Jézus hangos szóval kiáltotta. Lázár, jöjj ki! A halott azonnal kijött, kezén és lábán a rátekert leplekkel, arcán pedig a kendővel, melyet a fejére csavartak. Jézus megparancsolta, oldjátok föl, hogy tudjon járni. A zsidók közül, akik Máriához jöttek, sokan hittek Jézusban, miután látták, amit cselekedett. Ezek az evangélium igéi. Egyesek azt mondják, nézzétek, hogy szerette őt, nézzétek, hogy szereti őket. És aztán ide kapcsolhatjuk azt, ahogyan azt mondja a Szentíró, nem is akárki, János apostol, hogy lelke mélyig megrendült, még mindig meg volt indulva, hogy zokogni kezdett, és hogy így beszélt hozzájuk, és hogy ebből az indítatásból is merítve ment és támasztotta föl Lázárt a halálból. Ezt látjuk az egyik oldalon, és a másik oldalon pedig ott van az a mondat, hogy hát miért nem akadályozta meg már eleve? Hát nem volna egyszerűbb? Hát egyáltalán miért kellett meghalnia? Hát most azzal az erővel, amivel akár még most föl is támaszthatja Lázárt, hát talán kisebb erő kellene ahhoz, hogy meg nem haj. Hogy is van ez? Ezzel a kettősséggel szeretnék tovább menni, és kifejezni azt, hogy éppenséggel a lelkiségünkben, a keresztény gondolatvilágunkban is ott van, hogy Jézus legyőzte a halált, de éppen emlékszem, tavaly elmélkedtünk erről, hogy egy kissé árnyaltabb az, és jobban fejezi ki a hitünket, miközben ezt nem tagadjuk, hogy hát inkább átment rajta. Hogy átment a halálon, nem úgy győzte le, hogy csihi-puhi, hanem úgy, hogy ő maga is azt átélte, és átment az egész halálon, és azután minket is át tud kísérni a halálon, és az életéből tud nekünk ajándékozni. Azért ez nem pont ugyanaz a kép, mint hogy úgy kívülről a kardom hegyével megölöm a halál, de úgy, hogy én ment maradok ettől. Ha le is győzte a halált, úgy győzte le, hogy ő is meghalt. És amikor Lázár meghal, és Jézus szinte értetlenül, vagy érthetetlenül még két napig ott marad, és aztán még akkor az út, szimbolikusan kifejezi számunkra azt, hogy persze meg lehet azt tenni, hogy úgy teszünk, hogy most akkor ne kelljen meghalnod, előbb-utóbb úgy is meg kell. És hogy mekkora nagyon erőteljes üzenete van annak, hogy föltámasztja Lázárt a halálból, mert hogy a halálon átmegyünk. És ezért az élet, most így mondhatnánk, hogy a veszteségeink sorozatos tanulása. Hogy vannak veszteségek, amelyeket nem lehetséges elkerülni, hanem átmegyünk rajta. És a kérdés, hogy hogyan megyünk át rajta, hogy amikor átmentünk rajta, ha egyáltalán átjutottunk rajta, kivé lettünk közben, milyenné váltunk közben, ki lett az az ember, aki átért azon a veszteségen, kivel találkoztunk, kibe kapaszkodtunk ott, amikor a veszteségben voltunk. Ezért a mai evangélium, mondhatjuk azt, miért nem előzte meg? Szimbolikus válasz azért nem előzte meg, mert az életünk legnagyobb veszteségeit nem előzhetjük meg, hanem csak átmehetünk rajtuk. És nem az a kérdés, hogy meg tudjuk-e előzni, hanem sokkal inkább az, hogy mit csinálunk odabent, a sötétség mélyén, a veszteségnek a legnagyobb fájdalmában, hogy tulajdonképpen akkor mit teszünk, és mivé leszünk, és kibe kapaszkodunk. Ezért a mai alkalommal a veszteségről szeretnék beszélni, arról a fajta veszteségről, amely közelebb hoz bennünket Istenhez. És az első gondolat így szól, hogy például, amit nem egyszer törvényszerűen, kihagyhatatlanul a veszteség listájára érdemes írnunk, ez a biztonságunk. De legfőképp a biztonság érzetünk. Hogy aki azt mondja, én megpróbálom az egész életemet úgy leélni, miután nekem nem csak személyek nagyon fontosak, hanem a biztonság is, hogy én a biztonságomat megőrzöm. Hát, ha biztonságba tudom helyezni magamat addig a pillanatig, amíg meg nem halok. Remélem, nagyon gyorsan halok meg, és akkor az egész életemet biztonságban tudtam leélni. Ha most egy kicsit friss szemmel ránézünk Jézus életére, amit látunk benne, és fölteszem ezt a kérdést, akár költői kérdésként, hogyha létezik két súlypont, egymást kölcsönösen kiegészítő értékes és igazságok, az egyik a biztonság, a másik a bizalom. Ti hol látjátok Jézust? Te Jézus egész élete, hogy itt elénk élte, te egész nyilvánvalóan bizalom központú, és nem biztonság központú. És amikor a veszteségekről van szó, akkor nyilvánvaló, mi és ki az igazi veszteség? Hát, ami értékes. Aki értékes. Nem mindenféle csipcsup dolgoknak az elvesztéséről van most szó, hanem mondjuk, hogy Mária és Márta sírnak, és azt mondják, a testvérem. Az első gondolat, hogy mi az, ami előbb-utóbb mindenképpen úgy kopogtat be az életünkbe, hogy hajlandó vagyok-e a veszteség listájára föltenni, nem mindig, de néha-néha nagyon nyilvánvalóan és egyértelműen ez a biztonság. Azt mondják, akik értenek az emberi lélekhez, de még az emberi agyhoz is, hogy az emberi agy mégiscsak úgy működik, hogy valami között egyenlőség jelet tesz, ez pedig így szól, amit megszoktam, egyenlő biztonságos. Megszoktam biztonságos, megszoktam biztonságos, megszoktam biztonságos. Hogy ezért tudunk annyira ragaszkodni megszokott dolgainkhoz. Mert hiszen, hogyha már 2 éve, 5 éve, 10 éve így élünk, és nem haltunk meg, ez az ősi program, hát akkor láthatjuk, hogy biztonságos, akkor megyünk tovább ezen az úton. És jön Jézus, és azt mondja, hát lehet, hogy hány száz év óta így csináljátok, lehet, hogy ez így nagyon biztonságos nektek, de én inkább a bizalom felé állok. Az első gondolat így szól, hogyha szeretnénk Jézus követői lenni, akkor talán az első és legfontosabb teendőnk, hogy lássuk, hogy néha a biztonság és a biztonság érzetünk az, amit érdemes elgyászolnunk. És amikor ezt megtesszük, akkor nem a semmibe hullunk, hanem a bizalom felé indulunk. A bizalom felé. Ez az első gondolat. És hozzátéve, hogy mekkora a kísértése az egyes embernek is, meg a közösségeinknek, meg mondjuk a magyar katolikus egyháznak, hogy amikor itt ez a két súlypont, akkor a biztonságra helyezzük a hangsúlyt, és ne a bizalomra. Hogy nézhetjük akár az egyház történetét is úgy, hogy milyen gyakran, sokszor túlságosan is a biztonság felé indultunk el, és nem a bizalom felé. Hogy de gyakran a veszteség listánk elejére oda kellene írni, hogy a biztonságunk. Mégpedig azért, hogy tanúságot tudjunk tenni az Istenbe vetett bizalmunkról. Tulajdonképpen a tanúságtételünk nem egyszer azért annyira erőtlen, mert egyébként úgy a háttérben mindent elkövetünk a biztonságunkért. Hát akkor milyen ereje van a bizalmunknak, ha időnket, energiánkat a saját magunk biztonságba helyezésére fordítjuk? Második gondolat, mit érdemes fölírni a veszteség listára, ami elkerülhetetlen, de Jézus hát tud bennünket kísérni, ez az akaratunk. Nyilván a veszteség listára olyasmit írunk föl, ami egyébként értékes, hogy ezt még egyszer hadd hangsúlyozzam. Értékes és fontos és nagyon jelentős, hogy tudjuk azt használni, hogy legyen erőnk, legyen akaraterőnk, de jó, hogy ez van. És mégis milyen érdekes, hogy majd most 23 perc múlva azt fogjuk mondani, hogy legyen meg a te akaratod. Tehát végül is, ha máskor nem, minden vasárnap azért azt mondjuk, hogy a saját akaratunkat tudjuk, hogy néha föl kéne írnunk a veszteség listára. És nem azért, mert rossz, hanem éppenséggel de jó, hogy minél nagyobb akaratunk tud lenni, hát akkor lesz mit elengedni. Ezért a második gondolat így szól, hogy de nagy dolog az a bölcsesség, hogy az akaratunkat föl tudjuk írni a veszteség listára, és eszembe jutott egy beszélgetés. Férj és feleség köz zajlott az, hogy most kinek az akarata érvényesüljön. És én is jelen voltam, és ott hármasban beszélgettünk, és akkor az egyikük azt mondta, hogy hát, de hát nyilvánvaló, hogy ahhoz, hogy most a kapcsolatunk tovább menjen, hogy ez a helyzet meg tudjon oldódni, hát kompromisszumokra van szükség. És akkor ránézett a társára, meg rám, hogy hát ugye ezt most nyilván mindannyian elfogadjuk. És akkor a társ, hogy felszegte a fejét, és a következőt mondta. Tudod, mi a kompromisszum? Hogy nem úgy van, ahogy akarom. És ez tulajdonképpen egy nagyon pontos megjegyzés. És hogy hogyan tudjuk utálni még a kompromisszumot is. És kizárólag csak azt látni benne, hogy a kompromisszum egy sajátos formája annak, hogy nem úgy van, ahogyan én akarom. Akkor mit szeressek benne? Tehát a második dolog, amit érdemes fölírnunk, ez az, hogy az akaratunk. És ma is átéltem valamit ott gyóntatás közben, ez pedig az, hogy valaki a következőképpen mondta el a gyónás utáni imát, hogy mostantól kezdve akkor a jóra törekszem, és nem tudom ti, hogy szoktátok ezt a mondatot folytatni, Mert van egy olyan imádság, amiben így folytatódik a mondat, hogy akkor törekszem a jóra, és erősen fogadom, és ígérem, hogy többé nem követek el bűnt. Hát ezt nem mondjuk. Tulajdonképpen egy Jónás után, ha valamit megígérhetünk, az az, és megígérem, fogok még bűnöket elkövetni. Dicsértessék a Jézus Krisztus! És most, nehogy félreértsétek, amit mondok. Hát ha van valami, amit józan ésszel, a bizalom felé indulva, egész realitás érzékünkkel mondhatunk egyébként a hitigasságainkat megfelelően ismerve, hogy biztosak lehetünk benne, hogy a legközelebbi Jónásig fogunk bűnöket elkövetni. És ezért mennyire tanulságos, hogy fölírom a veszteség listára azt, hogy az akaratom, hát de akartam én azt jobban, hát akartam volna igazabbul, akartam volna rendesebben, hát meg tisztességesebben, akartam volna nagyon. Ezért néha joggal írjuk csak föl az akaratunkat a veszteség listára. És nekünk, úgy mindegyikünknek nem az a dolgunk, hogy akkor ráhúzzunk és a bűntudatot erősítsük föl, hanem az a dolgunk, hogy Jézusnak a válaszát egyre közelebb engedjük magunkhoz. Mert Jézusnak a válasza egy olyan ember felé, aki azt mondja, hát ha valamit beláttam, az az, hogy fogok még bűnöket elkövetni. De hogy nem ez a lényege annak, amit mondok, hanem az, hogy Uram, irgalmaz. Ezért mi az irgalomnak, az együttérzésnek, a megértésnek, a szolidaritásnak, a másikért való cselekvésnek a kultúrájában élünk. Azért, mert ez Isten országának a világa. Eléggé elvétjük az utat, hogyha azt gondoljuk, hogy bőségesen elég bennetek a bűntudatot kelteni. Nem csodálkozom azon, hogy nemzedékek döntöttek úgy, hogy nem járnak gyónni. Azért, mert nem az irgalomnak a világát tártuk föl, hanem a bűntudatnak a világát. Miközben az természetesen reális lehet. A második gondolat így szól, írjuk föl arra a lapra, a veszteség listára a saját akaratunkat. Mert ez így nagyon reális lesz. És ahogyan fölírtuk erre a listára a saját akaratunkat, egyszer csak lássuk azt, ahogyan megnyílik egy ajtó, hogy Jézus hogyan vezet át bennünket abból a gyászból és veszteségből, hogy az akaratunk gyönge és erőtlen oda, hogy egyenes utunk vezet, hogy megéljük azt, mit jelent az irgalom világában létezni. És attól kezdve, reggeltől estig és estétől reggelig, hogy találkozunk egymással és együtt vagyunk, gyakorolhatjuk ezt a világot, amire mindig rá fogunk szorulni. És nem lesz egyetlen pillanat az életünkben, amikor nem szorulunk együttérzésre, részvétre vagy megbocsájtásra. Hát de nagy dolog belépni ebbe a világba. Ezért nem a bűntudatunkat érdemes elmélyítenünk, hanem az arra való szorultságunkat, hogy miután gyönge az akaratunk, együttérzésre van szükségünk. És miután erre van szükségünk, ezért ezt akarjuk másoknak is adni. Mert nem csak nekem van rá szükségem, hanem mindazoknak, akikkel találkozom. Azután a harmadik, amit fölírhatnánk a veszteség listára, azt egyszerű kis szócska, úgy hívják, hogy én. Ezt érdemes fölírni a veszteség listára, nem azért, mert rossz, hanem mert egy nagyszerű kincs. Haj. Igen ám, de azért van helye a veszteség listán, és ezt megint hadd kössem a múlt vasárnapi beszédhez. Találkoztam valakivel, azt mondja, megint hallottam egy előadást az elengedésről. Torkig vagyok az előadásokkal, az elengedésről. Ma minden második előadás az elengedésről szól. Úgy szíven talált ez engem, hogy miért szól minden második előadás az elengedésről. És tulajdonképpen arra jutottam, hogy azért szól ma minden második előadás az elengedésről, mert az életünk a ragaszkodásról szól. És mit jelent ez, hogy az életünk a ragaszkodásról szól? Hogy ezt mondhatjuk sokszor, hogy én. Mióta nagyon sokat mondjuk, hogy én,
ebből az következik, hogy rengeteg mindent kell elengednünk. És eszembe jutott az a kedves ismerősöm, aki egyszer jött egy listával, és a listán elmondta, hogy mi az a 14 dolog, aminek meg kellene változni az életében. De én már a tizediknél elkezdtem szédülni. És végül a 14. után azt kérdeztem tőle, hogy nem volna lehetséges, hogy nem a listával csinálunk valamit, hanem veled? Ezért a harmadik gondolat így szól, hogy az én fölírjuk a veszteség listára, nem azért, mert rossz vagy értéktelen. Hát éppenséggel nem, hát azért veszteség, mert értékes, különben nem kerülne rá föl. Hanem fölírjuk olyan értelemben, hogy azért tölti ki az életünket reggeltől estig, hogy ezt is elengedni, és azt is el kell engednem, azt is el kell engednem, mert túlságosan minden mondatunk úgy kezdődik, hogy én. Mikor egyszer csak átlépünk egy másik világba, hogy átmegyünk a veszteségen, egy olyan világból nem én vagyok a középpontban, hirtelen sokkal kevesebb veszteségünk lesz. Döbbenetesen sokkal kevesebb veszteségünk lesz. És ezekkel már semmit nem is kell kezdenünk. És aztán a negyedik, a záró gondolat, hogy aztán mi az, amit még fölírhatnánk erre a listára, nagyon egyszerűen ez a szó érdem. Az én érdemeim, az én jogaim, hogy én mi mindent teljesítettem, mi mindent tettem meg, akár az üdvösségért is. Na, ezt nyugodtan fölírhatjuk erre a listára. Mert éppenséggel, hogyha találkoztunk már magunkkal és Jézussal, akkor tudjuk, hogy ott semmi nem megy érdem alapján. Egyszerűen nem erre a rugóra jár kettőnk kapcsolata. Ezért nagyszerű, hogy rengeteg mindent megteszünk, és tegyünk is meg minél többet. De a listára nyugodtan írjuk föl ezt a szót, hogy az érdemeink, meg hogy mi mit tettünk, meg hogy tettük. Ezt nyugodtan oda fölírhatjuk. És eszembe jut egy segítő, aki mikor látja, hogy valaki teljesen bele zavarodik már abba, hogy én, meg hogy én mit csináltam, és mit érek el, és az akaratom, és akkor a következőt szokta neki mondani. Az egyik, elnézést, hogy most megállok, de azt mondanám neked, hogy te tudod, hogy meg fogsz halni. És hogyha ez nem volna elég az illetőnek, a következőképpen folytatja. Ja, és el is fognak felejteni. És ezzel talán valakiben úgy hirtelen, sok hatásszerűen létrejön egy egyensúly, hogy tényleg tulajdonképpen mibe ragadtam én bele már, ki tudja mióta. Hogy végül is, mikor kérdeznek bennünket, hogy féltek ti a haláltól? Nem egy jó kérdés, mert a jó kérdés így szól, hogy félsz a saját halálodtól. Na, a haláltól nem szoktunk félni, a sajátunktól igen. És akkor megkérdezzük magunkat, hogy félek-e a haláltól, akkor általában valami becsületes válaszban ilyesmi hangzik el. Hát tulajdonképpen én nem is a haláltól vagy a halálomtól félek, mert hát akkor biztos valami megszűnik, hanem inkább, hogy majd elgyengülök, tehetetlen leszek, ugye kiszolgáltatott, hogy nem fogok tudni már semmit kontrollálni vagy kézben tartani, legalapvetőbb szükségleteimet nem tudom kielégíteni. Hát attól a döbbenetes rászorultságtól, hát attól joggal félek. És amikor ezeket mondjuk, joggal mondjuk, és mindennek aztán a mélypontja végül is maga az, hogy meg fogunk halni. És aztán ahogyan ott a testünkkel majd bánnak, az nagyon jól kifejezi a ráutaltságunkat és a kiszolgáltatottságunkat. Végül is egyfajta szimbóluma lehet annak, hogy mennyire rászorulunk arra, hogy valaki máshogyan vegyen kézbe bennünket. Hogy ténylegesen az életünkben vannak olyan pillanatok, hogy olyanok vagyunk, mint egy holttest, akivel bárki már bármit megtehet. Hogy ez az életnek része. Akkor átengedjük magunkon ennek a realitását, akkor megint csak belekapaszkodhatok Jézusba, és átmegyek ezen, és eljutok valahova. És itt egy kedves ismerősömet hadd idézzem, aki a következőt mondta nekem. Képzeld, Feri, mi történt, hogy ki kellett töltenem egy űrlapot. És az űrlapon ott volt a rublika, és a rublikában családi állapota. És erről, hogy ösztönösen akarta volna írni, hogy házas, vagy nős, vagy férjezet. És akkor azt mondja, hogy hirtelen arra jutottam, hogy hát de rosszul van ez itt megfogalmazva. Hát nekem nem családi állapotom van, hanem folyamatom. Hát az nem egy állapot, hanem egy folyamat. És milyen nagy dolog, mikor látjuk magunkat úgy, hogy meg fogunk halni, és el fognak felejteni bennünket, hogy a dédunokáink már a nevünket se fogják tudni. És mikor látjuk ezt, akkor egyszer csak arra jutunk, ha-ha, de én abban a rublikában, hogy életállapota, nem azt akarom beírni, hogy halott. Hanem én oda valami egészen mást fogok beírni. Például azt, jelenleg a Földön tartózkodik.